folytatjuk is. Róna András műgyűjtő továbbra is a vendégem, akinek ma meg tudtam nézni egy teljes gyűjteményét. Jó, nem a teljeset, ugye? Mert hogy még gondolom otthon is van.
Hát nem annyira otthon, mint otthon nincs nagyon, hanem hát ugye bérbeadva.
Tehát, igen, igazad van. Tehát, hogy ami kín van, azokat igen. Nem tudtam megnézni, de ami meg viszont...
Tehát egyébként azokat is érdemes megnézni kvázi interiőrben, tehát hogy én szoktam ilyen túrákat csinálni én magam is, meg másokkal, hogy megnézni azokat a mondjuk szállodákat, irodákba kevésbé megy be az ember, ahol ezek ki vannak helyezve, mert teljesen más az élmény interiőrben.
Hát olyannyira más, hogy most ahányszor beléptünk egy terembe, annyiszor az első képet, amit megláttam, ahhoz viszonyítottam, hogy biztos, hogy ez fog rám várni. Tehát azt hittem, hogy tematizálva van, de nem, ez itt ömleszve van, és ezért ez az elvárás, de még a negyedik alkalommal is, még a negyedik szobával léptünk, még akkor is ott volt bennem ez az elvárás, és azt hittem, hogy ez majd most meg fog történni, de nem történt meg, és igazából még mindig azt hittem, hogy akkor biztos, hogy minőségében mind ugyanilyen lesz most. Tehát tök érdekesek ezek a vizuális elvárásai.
Minőségében ugyanilyenek, de igen, tehát ez egy érdekes dolog, ez most egy újdonság nekem.
Na, ránk kapcsolta valaki a vélet, nem baj, folytassuk.
Ez úgy újdonság nekem, hogy nyilván ez egy szubjektív, lehet, hogy egyéni dolog nálad, hogy van egy ilyen elvárás. Amennyire se, akár a saját otthonomban, se a ügyfeleknél, irodában, szállodában nem az a cél, hogy ömleszve legyenek, hanem pontosan kitalálva, és inkább a minőségre, mint a mennyiségre menve. Itt ez egy bemutató terem, tehát hogy itt is természetesen a minőség, csak hogy a mennyiség is igen. Jelen van, tehát hogy itt valóban sok minden van, és ez mindenkire másképp hat. Tehát azt én pontosan látom, hogy mire végigmegyünk valakivel, addigra bele lehet ebbe fáradni.
Igen, hát ez azért itt, azt mondtad múltkor is, hogy ilyen körülbelül ezres számban
igen.
Vannak alkotások. Hát ezt nem lehet úgy befogadni, hogy ne fáradj el.
De ez teljesen jogos, és én ezt abszolút értem. És nyilván nekem más, mert én minden egyes darabot ismerek, de így rázúdulva az ember, ez természetesen sok.
Érdekes, pont egy nap különbséggel ez is kiderült, néztük meg Bécsben a Chagall kiállítást. Neked ez egyébként milyen élményt adott?
Az ilyen összefoglaló kiállítások azért érdekesek, mert nem egy-egy képre koncentrálnak, hanem a művésznek az életművére, igen. És látja az ember az évét. Nekem az volt a személyesen az újdonság, hogy ugye Chagall Vityebskbe, tehát mai, akkori Oroszországban, mai Belorussziában született, 10-es években kikerült Párizsba, ott nagy sikere volt, majd visszakerült Oroszországba, és ott ragadt egy legalább 10 évre, vagy 15-re, most nem emlékszem, és amikor visszakerült Párizsba, akkor rájött arra, hogy kiderült, hogy elvesztek azok a műveinek a nagy része, amit a 10-es években festett, és akkor elkezdte újra festeni őket. Tehát nekem egy picit olyan érzésem volt, semmit nem rontva a minőségből, csak a folyamatban, hogy ugye visszatért a 10-15 évvel korábbi képeihez, és akkor abban már úgy benne maradt. Tehát, hogy az egész életében tulajdonképpen azokat a 10-es években készült képeket festette. És a másik, amin nagyon elgondolkoztam, hogy nem tudom, hogy ki mennyire ismeri, hát ugye nagyon híres Ámos Imre, aki a második világháborúban meghalt, de nagyon hasonlítható művészete volt Chagallhoz. És én azt gondolom, hogy jártam körbe, hogy minőségben egyáltalán nem volt alatta, és hát milyen érdekes lett volna, hogyha megéri azt a kort, amit Chagall, hogy megmaradtak volna ezek a párhuzamosságok, vagy mondjuk akár túllépett volna azon a világon, ami ugye nem Vityebsk volt, hanem Nagy Káló, de ugyanez a zsidó faluból, ugye a városba került embernek a visszaemlékezései kis falura, azzal a különbséggel, hogy ugye az Ámos Imrénél a magyar holokauszt megélése is, és megjelent, tehát nem csak a, vagy nem mindig a kis faluhoz tért vissza.
Örülök, hogy behoztad ezt az életutat, meg hogy hogyan dolgozza fel egy kiállítás az adott művész életét. Biztos emlékszel akkor arra is, hogy ahogyan átkerültünk egy másik terembe, ahol már a New York-i képei voltak, ahol viszonylag a New York-ba költözést követő rövid időn belül meghalt az ő felesége.
Igen.
És hogy onnantól miket festett, hogy ez köszönő viszonyban nem volt azzal a Chagall-lal, aki előtte volt. És hogy szép lassan aztán hogyan jutott el élete végére megint egy másfajta stílushoz. Szóval ez nekem mindig egy ilyen nagy talány, hogy van ugye az elvárása a világnak, hogy mit vár el tőled egy ponton, hogyha ismernek, akkor nagyjából tudod, hogy mi az, ami sikeres, akkor ösztönösen olyat fogsz alkotni. Aztán utána megteheted azt, hogy olyat alkoss, amit téged lázba hoz, vagy ami téged megnyugtat, és aztán a végén megint lesz valami, szóval ezek a stílusok, ahogyan váltakoznak, ez nekem mindig egy ilyen talány, hogy mi az, ami ösztönből jön, meg mi az, amit a világ tesz egy művésszel.
Hát ez a kettőnek valószínűleg a kölcsönhatása és kohéziója. Még az jutott eszembe, hogy teljesen véletlenül mielőtt láttam a bécsi Chagall kiállítást, Rómába voltam, ahol megint csak teljesen véletlenül csak sétáltam az utcán, és ki volt éve nagybetűkkel, hogy Chagall, és bementem az egyik ilyen palotába, és ott egyetlen egy darab kép volt kirakva, és ez egy ilyen új tér volt, ilyen kiállítási tér, ahol egy Chagall képet, ami egyébként egy Krisztus kép volt, hiszem az volt a cím, hogy fehér keresztre feszítés, vagy fehér Krisztus, nagyon-nagyon erős élmény volt, és szemben a életmű kiállítással, ahol ugye nyilván más szinten, de hogy te is mondtad, téged is rázódult egy csomó képet, ott is ugye borzasztó töménységben van, amikor egyetlen egy nagyon erős képet kiraknak egy nagy terembe, és azt kell befogadni, vagy lehet befogadni, az egy teljesen más dolog, és plusz ugye a Chagallnak ugye nagyon erős nyilván a zsidó vonala, de nagyon erős kötődése volt a kereszténységhez és a Krisztus ábrázoláshoz, és egyébként ugye a Rómában a Vatikán Múzeumban is voltam, ahol szintén számos Chagall kép van, amik mind inkább a Krisztus történetekről szólnak, tehát
Egyébként a Bécsben kiállított Krisztus történetek azok is meghatározóak, meg ott van egy ilyen monumentális mű is, ami ide köthető, vagy ebbe a sorozatba. Keserédesebb.
Ez a római kép, ez nagyon erős volt, és ott, én azt hiszem, hogy ott volt a párhuzam a szenvedés. Tehát, aha, hogy a Stettl belül, és ott be is jelent vizuálisan is, tehát a Stettlből menekülő, égős házakból menekülő zsidók, és a kereszten levő Jézus, úgyhogy valószínűleg ez. De hát most nem menjünk bele itt a műelemzésbe.
Ne kezdjünk el, igen, mert neked még jól állna, de nekem kevésbé. Az elvéként viszont abban bele tudunk menni a szünetbe, itt még visszatértünk erre az előbbi élményünkre, ahogy kommentáltam, mi történik az ablak előtt. És hogy milyen érdekeset mondtál, hogy igazából ezt mi tabusítjuk, de hogy pont ez az, amit a művészet meg nem tabusít, vagy hogyha készülnek, tehát hogy van olyan sorozat, ami akár hajléktalanokról szól, és hogy közben azt fordul meg a fejembe, hogy oké, de hogy azokat ki teszi ki és hová? Milyen üzenettel?
Amit te elkezdtél mondani, hogy úgy érzed, hogy megcsömörödtél az absztrakciótól és a történeteket akarod látni, ez például ez egy történet volt. És egyébként egy picit az egész világ megy e felé, tehát hogy és ezek valószínűleg hullámok, és folyamatosan változnak, de mindig valamikor a figuralitás erősebb van, amikor az absztrakció. Ugye általában a művészek, én azt hiszem, hogy a valóságot keresik. És ugye a valóság az, hogy megfested úgy, ahogy van, és aztán eljutott a művészet oda, hogy De a valódi valóság az, hogyha absztrahálom, és háromszögekre és négyzetekre, vagy kockákra, kubusokra bontom le őket. De a valóság keresése ennek mindig, hál' Istennek, más válasza van, mert hogyha ez egy válasz lenne, akkor mindig ugyanaz történne. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy az ablak, itt a stúdió ablaka előtt egy néni guberál a kukában, ez egy valóság, és ezt természetesen művészi módon meg lehet jeleníteni, és igen, egyébként múzeumok tele vannak ilyen képekkel, aminek, tehát nem csak a objektív szép a szép, hanem ahogy egy szociófotó is lehet egy akár lakásnak, akár múzeumnak a dísze, pedig objektíve, vizuálisan nem szép dolgok vannak benne, vagy olyan módon vannak az egyébként nem szép események megjelenítve, ami mégis szépé teszi valamiért, és valószínűleg ez a művészet.
Beszélünk picit még az addikcióról? Tudom, éles váltás lenne, viszont végigmenve ezen a gyűjteményen.
András vagyok, és függő.
Sziasztok! Sokat vártam erre a pillanatra. Szóval az, hogy te nem nagyszer ezekből a képekből semmit?
Hát ez egy luxus, és ez a bérbeadásból jön.
Igen, de sose érzed azt, hogy valamitől megválnál? Tehát te mindig ez ragaszkodsz, és mindegyiket ismered. Engem ez lepett meg nagyon. Tehát, hogy mindegyikről tudtad, hogy
hát azért, mert
a saját gyerekeid.
Hát a gyerekeimmel többet vagyok meg.
Még az a jó, mondjuk.
Még ennél is többe kerülnek, de olyan szempontból igen, hogy inkább azt mondom, hogy mindegyiket meg tudom indokolni, hogy miért vettem meg, mindegyikhez fűződik egy történet, hogy hogyan vettem meg, kitől vettem meg, és mi volt az okom rá, és ezért nyilván az esztétikai vonzalom is megvan, ami nálam nem múlik el. Tehát van olyan, hogy az ember kiszeret abból a akár kabátból, vagy autóból, vagy valamiből, ami korábban tetszett neki. Valahogy ez nekem nincsen. Tehát, hogy én, ha nekem tetszett valami 10 évvel ezelőtt, az most is
tetszik. Ez mindenre igaz?
Azt hiszem, hogy igen, most így belegondolva. Nem megyünk mély analízisbe.
Akarsz róla beszélni, András?
De azt hiszem, hogy igen. Tehát, hogy én azt hiszem, hogy én lojális vagyok a döntéseimhez. És igen, tehát hogy az addikció, annak van egy, tehát hogy a különböző beszerzési módoknak különböző addikciós szintje van. Tehát ugye az, mondjuk egy aukció, az erről szól, tehát az kicsit olyan, mint a kaszinó, ahol az ember akár a ruletten, akár a blackjack, hogy na még ennyit ráteszek, és akkor nagyon jó lesz nekem. Tehát amikor akkor mennek a licitek, és valami nagyon tetszik, és akkor jó, hát most akkor még 10 000 forintot rárakunk, és akkor persze elindulnak a nullák.
Ha csak 10 000 lenne.
Elindulnak a nullák, de mindig az van, hogy jó, hát ha már ennyit szántam rá fejben, akkor most lesz a kicsit még, igen. De, és ezért pontosan ugyanúgy, mint a kaszinóban, nagyon fontos az embernek tudni, hogy hol kell megállni. Mert ha nem áll meg a másik se áll meg, ugye egy kimagasló eredményhez két ember kell minimum, akkor bármeddig elmehet. Tehát, hogy pontosan úgy, ahogy a kaszinóban az a fontos, hogy az ember tudja, hogy mikor áll föl, mikor hagyja abba. Egy aukción is nagyon fontos az, hogy az ember tudja, hogy nagyon tetszik, nagyon örülnék neki, de van ennek egy határa. De ez mondjuk, hogyha 3 képem lenne, akkor lehet, hogy sokkal nehezebben találnám meg ezt a határt, mert akkor tényleg a negyedik az, vagy egy, az nagyon fontos. Amikor sok van, akkor az ember ezt könnyebben megtalálja. Meg én nagyon hiszek abba, és ez nem olyan régen előfordult, hogy aminek nálam van a helye, az előbb-utóbb oda kerül. Tehát, hogy volt olyan, hogy évekkel ezelőtt egy aukción láttam egy képet, ami nekem nagyon tetszett, és valamilyen okotán fogva visszavontak. Nem azért, mert hogy hamis lett volna, hanem valami más oka volt. És akkor így próbáltam utána járni, hogy kié meg, hogy nem sikerült, és akkor tudomásul vettem. És akkor felbukkant most a téli szezonban megint valahol, és akkor sikerült megvásárolni, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor ez most a helyére kerül.
Aha. Nem az volt az, amikor a másik srác, aki licitált rá, azt mondta neked, hogy igazából ezt azért akarta megvenni, mert ez ő neki már megvolt egyszer? Csak aztán eladta, és aztán visszakerült
hozzá? Nem. Ott én úgy ítéltem meg, hogy az ott én nem megyek tovább, és valóban az történt, hogy aki korábban eladta, annál drágábban, mint amennyiért most megvette az aukción, az vette.
Igen. Amikor egy képen tudsz nyerni többször is akár, de mondjuk ez már inkább gazdasági kérdés.
Mint... Hát ez a galeristáknál nagyon sokszor előfordul. Én ismertem egy párizsi galeristát, aki azt mondta, hogy életében 10 képet adott el, de azokat viszont sokszor. Mert eladta valakinek, akkor... Az megmondta, hogy valami mást akart, akkor visszahozta hozzá, és akkor megint eladta másnak.
Ja, mindig hozzá hozták vissza.
Jellemzően ez, tehát hogyha én azt gondolom, hogy a galerista szakmának ez a legfontosabb része, hogy egy olyan bizalmi kapcsolat kialakuljon az ügyfelekkel, hogy természetesen, ha venni akar, meg ha eladni akar, akkor is hozzá megy vissza.
Figyelj, én szeretném, hogyha majd ide is visszajönnél legközelebb.
Nagyon szívesen.
Most így 2 hónapon belül, vagy másfél hónapon belül 2-szer is örömmel látunk, mindig jó beszélgetni, úgyhogy legközelebb találunk megint valami olyan témát, ami vagy a gyűjtéshez, vagy valamelyik aktuális kiállításhoz köthető.
Nagyon köszönöm.
Köszönöm szépen még egyszer. Róna Andrással beszélgettünk itt a vernisszázsban, a szabadesésben. Könnyű péntek esti testi sértés. Na ez volt ma, meg ez volt erre az egész hétre a szabadesés. Úgyhogy Szoller Andi nevében is elköszönök tőletek, legyen szép hétvégétek, találkozunk hétfőn. Addig is szevasztok!